tetjük ezt a tanyán üzenet sorozatot, és csak ismétlünk egy kicsit. Arról beszélünk, hogy tehát azt szeretném, hogyha hűséges követői lennénk mindannyian, és ebben te is benne vagy, én is benne vagyok Jézusnak. Azt szeretném, hogy a gyülekezet egy hűséges gyülekezet legyen. És Isten hűséges. Ugye? Az tuti. Ő nem változik, és ő nem ingadozik ebbe. Viszont nekünk szükségünk van arra, hogy szükségünk van segítségre. Mert önmagunktól nem vagyunk hűségesek. Nem megy. Elbukunk benne, szerencsétlenkedünk benne. Úgyhogy szükségünk van segítségre. És ez az üzenetsorozat, ez segítség ehhez. Tudjátok a példa, a tanya példa, hogy a gazda kimegy a földre, vet, gondoz, kapirgálja, metzi a növényeket, de ennyit tud tenni. Igazából teljes függésben van Istentől, hogy majd ő küld esőt, majd ő küld szelet, ő küldi a napot, és tudod, ő adja a növekedést igazából. És az elmúlt két hétben arról beszéltünk, hogy hogyan legyünk hűséges követői Jézus Krisztusnak, és egy kérdésre válaszoltunk az előző két üzenetben, hogy hogyan és miért született meg a híd közösség. És 10 dolgot osztottam meg veletek a szívemből, hogy 10 dolog, amit számotokra akarok, híd tulajdonosok számára, ugye, mert nálunk nincsenek tagok, itt tulajdonosok vannak, mert a tagoknak jogaik, a tulajdonosoknak meg felelősségük van, így van. Teljesen más a hozzáállása egy embernek, amikor tag és jogai vannak, mint hogy tulajdonos és felelőssége van. És ez a hozzáállás, ez segít a növekedésünkben is, és abban, hogy minél áldottabb legyen valami számunkra. Úgyhogy erről egyébként két hét múlva fogok beszélni többet, erről mi a különbség a tag és a tulajdonos között. Ez egyik kedvenc témám mostanában, ezen gondolkodni és agyalni. De ha kihagytad az előző két üzenetet, én nagyon-nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg. Ezek szerintem a történelmünk leghosszabb üzenetei időtartamban, de igen, G-bólogat, igen, de ezek kulcsfontosságok. Tehát vezetőségben gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy beszélünk vezetők arról, hogy mit csináljunk, hogyan csináljuk, mikor csináljuk, de vezetők elfelejtenek arról beszélni, hogy miért csinálunk bármit is. Mi az értelem mögötte, mi a célja annak, és miért csináljuk. És ezt az üzenetsorozatot én ezért szerettem volna, hogy legyen, és ezért szerettem volna, hogy ebben az időszakban, augusztus második fele, szeptember első fele, mert most készülünk az őszre, közeledünk a karácsony felé, mert karácsonyról beszélek. Aztán ott van a 2016-os év már, tehát most kezdődik az iskola, állunk bele valamilyen rendbe, mi is otthon, tehát a nyári káosznak vége, hála Istennek, elkezdődik a szabadság nekünk, tehát valami kis kiszámíthatóbb időszak következik, a szülők nyár végén már nagyon örülnek, és ez egy jó rávezetés az őszre, és tudod, erről beszélünk, hogy mit, miért csinálunk. És ezeket meg lehet, tehát akár ez egy történelmi üzenetsorozat is, mert újra és újra meg lehet hallgatni, hogy az ember egy kicsit képbe akarja tenni magát, vagy emlékezni akar arra, hogy mit, miért csinálunk. Meghallgatom, újra meghallgatom, hogy odaadom valakinek. Ezért fogunk csinálni a weblapon egy részt is, ahol ott lesz fönn ez a 10 dolog, a 10 dolog, de át fogom nézni az összes üzenetet, amit eddig prédikáltam, és szeretném mindegyik ponthoz hozzátenni még 2-3 üzenetet, amik arról a bizonyos témáról szólnak. Azt szeretném, amiről beszéltem számotokra. Ezt a 10 dolgot szeretném az életetekben. Ugyanúgy a sajátomban is. Úgyhogy ma tovább megyünk. Az elmúlt két alkalommal egy kérdésről beszéltünk, ma 3 kérdést fogunk megnézni, és megpróbálok rájuk válaszolni. Ezek mind olyan kérdések, amik jogosan felmerülhetnek bennünk. a hónapok, évek során, és azt gondolom, hogy szükségünk van ezzel kapcsolatban válaszokra. Ezek mind olyan témák akár, amik aktuálisak számunkra, de sokkal mélyebb hatása van az életünkre és a gyülekezetünk életére. Úgyhogy, de majd meglátjátok. Tehát a következő kérdés, tehát a második kérdés, most nem lesz kiírva semmi, úgyhogy mondom, meg ott van a papíratokon is, a jegyzeteteken. Az pedig ez. Miért annyira zavaró, amikor mászkálunk? Komolyan. Ez az első kérdés, ez a második kérdésünk. Tehát miért annyira zavaró, ha mászkálunk? Oké, ez nagyon mély, és nagyon teológiai. Sajnán, én ezért mondtam azt az elején, hogy fél óra múlva azt fogom mondani, hogy én mondtam. De semmi baj, tehát nincs itt semmi károsztatás, de megmutatom, hogy ezek miért fontos dolgok. Hogy erről beszéljünk, és mi van mögötte, és milyen áldás lehet mások számára valami, amire nem is gondoltunk, hogy... Oké, tehát miért annyira zavaró, ha mászkálunk? És ez egy jogos kérdés. Figyeljetek, amikor a prédikáció elkezdődik, ez az én kérésem, de nem magam miatt. Mert én nagyon jól el tudok beszélni otthon is, miközben a négy nő otthon folyamatosan beszél egyszerre. Tudom, hogy nem hallanak belőlem semmit, ez jó, egy bizonyos módon zavaró, de mert nem megy át az, amit akarok mondani, de hogy nem zavar, tehát nem fogom fölvágni az ereimet miatta, vagy nem fogok elmenni pszichiáterhez, hogy senkit nem érdekli, hogy mit mondok. Viszont, de kérésem az az, hogy amikor a prédikáció elkezdődik, a mászkálásnak be kell fejeződnie. Be kell fejeződnie. És tudom, hogy ez némelyeknek kihívás. És lehet, hogy idegesítő is, hogy most miért mondok ilyet, vagy miért kell erről beszélnünk. Van néhány módja, hogy ez megtörténjen. Az egyik. Gyere időben. Gyere időben. A másik, kapcsold ki a telefonod, vagy halkítsd le. A harmadik pedig az, hogy menj el a WC-re Isten tisztelet előtt. Természetesen van, akinek vannak egészségügyi problémái, ez rendben van, de ő mindig úgy ül egyébként, hogy ne, lehetőleg ne zavarjon senkit. Tehát most nem erről beszélek. Úgyhogy, gyere időben, mit mondjak erről, gyere időben. 4-kor kezdünk. 4 órakor kezdünk. 4-kor. Nem 4:10-kor, nem 4:15-kor, nem 4:20-kor, hanem 4-kor kezdünk. Tehát gyertek időben Isten tisztelt. Ez nem azért mondom, hogy mindenki késik, de ez majd jó lesz, lehet egy fél év múlva meghallgatni, vagy egy év múlva meghallgatni, vagy jó lesz valakinek meghallgatni, majd segíteni fog. De hogy legyünk itt időben. Szerintem ez nem nehéz. Tudom, mondták már nekem azt. Örülj neki, hogy legalább itt vagyok. Hát örülök neki. Örülök neki. De az a helyzet, ha tudod, számára azt mondom, hogy figyelj, ha moziba mész, akkor nem ez a hozzáállásod. Vagy a nagy színházba elmegy az ember. Akkor nem ez a hozzáállás. Megérkezik 15 perccel később, és akkor ott esetleg a nénik ott rászólnak, vagy beszólnak, és akkor örüljön neki, hogy itt vagyok. Hát nem örülünk, mert mindenkit zavar, hogy most itt kinyitom, meg zseblámpa, meg mit tudom én, meg beülsz elé. Tehát nem, tehát most tudom, lehet erre azt mondani, hogy jó, de ez nem mozi, meg nem színház. Így van. Ez nem mozi, meg nem színház. Ez sokkal fontosabb. Nem? Tehát sokkal fontosabb, mint egy mozi vagy színház. Jó, úgyhogy amúgy teljesen megértő tudok lenni, tehát általában valami elromlik otthon, akkor vasárnap romlik el, és délután. Vagy nem találja az ember. Valamit nagyon keres, vagy megbeszéltük, behozom, odaadom, nem találom. Tehát tipikus Murphy. De Egyedülállóknak például semmi okuk nincs elkésni. Arany életük van. A házasoknak azokat abszolút megértem. A késnek, tehát tudom. Férfiak, semmi irányítási tényező nincs az életetekben ilyenkor, amikor időbe kell menni valahová, mert hát az asszony szépnek akarja érezni magát. Nem szépé teszi magát, nem szépnek akarja érezni magát, mert nem az lényeg, hogy szép, mert már fél órája könyörös, hogy gyönyörű vagy, csak induljunk már el. Tehát, és ha nem cicomáznál fel annyira, akkor is gyönyörű lenne, ugye? Meg akkor is gyönyörű. De ők szépnek akarnak érezni magukat. Megértem ezt a különbséget. De hát kell az időhöz. Kell az idő. Ha gyerekek is vannak, akkor meg kész káosz a vasárnap indulás. A gyereknek akkor szorul bele a bilibe a feje. A tengeri malacra izéba köt ki a mosógépbe. Mit tudom én, tehát áll a bál. Ja. És ezzel nincs semmi probléma. De tényleg őrület tud lenni a gyülekezetbe való készülődés. És az indulás. Úgyhogy abszolút megértem. Ugyanakkor nem kell, hogy minden héten ez megtörténjen. Tehát, hogyha vannak olyanok, akik rendszeresen elkésnek, az nem szükséges. Az, hogy van, hogy őrület van, az egy dolog, persze. De nem kell, hogy minden héten megtörténjen. Ja. Volt ilyen is, várjál. Pásztor, én szeretem az üzenetet. Nyilván, mivel ezt mondtam, mert nekem mondta. Lehet, hogyha Zsuzsival beszéltem, akkor én szeretem az éneket. De nem, azt mondta. Szeretem az üzenetet. Ez nem itt volt, ez még Budapesten. És azt mondja, de nem tetszik a zene. Nem az én stílusom. Úgyhogy kin kávézik, föltartja az embereket, még azok is, akik időbe beszeretnének jönni, mesél, magyaráz nekik, föltetje az embereket is, és bejön később. És tudod, azt mondja, hát jó, ez nekem a felkészülési időm az üzenet, ugye, mert nem vagyok ott a zenén, ugye ti abba készülök, de nekem nem tetszik az a zene, úgyhogy én nekem külön fel kell készülnöm, és azt mondom, hogy úristen, tehát a személyes véleményem erről, hogy öcsém, egy nagy lúzer vagy. Tehát nem tudok más mondani. Tehát az együttérzésem ilyenkor nem ugrik be. Nem vagyok megértő, nem ölelem meg, nem gyűlik össze a könny a szememben. És megvan az oka, hogy miért. Mert ezek az emberek azt hiszik, hogy a zene az róluk szól. Azt gondolják, hogy a zene az rólam szól, hogy az éneklés az rólam szól. És nem. Mi nem nekik éneklünk. Hogy leteszteljük az éneklés, hogy neki tetszik, vagy nem tetszik. Mi Jézusnak éneklünk. És ha Jézusnak tetszik, akkor itt bárki bármit mondhat, hogy nem tetszik. Az nem számít. Nem számít. Mert az Isten tiszteleten való éneklés az Jézusnak szól. Az Jézusnak szól. Ja, úgyhogy a dicsőítés vezető hölgy, hajrá, nem az embereket kell boldoggá tenni. Jó van. Ja. Hanem Jézust felemelni és őt dicsérni. És megvan a módja, hogy mi hogyan tesszük ezt. És ja. Ha valakinek ez magáról szól, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni. Ha ez magáról szól. És ugye a kérdés ez nem az, hogy tetszik-e valakinek vagy sem, hanem tetszik-e Jézusnak. Ha neki tetszik, akkor rendben vagyunk. A másik dolog a telefon ezzel kapcsolatosan. Hát le kell halkítani. Vagy ki kell kapcsolni. Emlékszem, Budapesten Pásztor Berryvel egyfolytában húztuk egymást. Tehát általában nekem fönn kell tűnni a színpadon, ugye a pásztorok fönn ülnek a színpadon, vagy ha van valami dolgod az Isten tisztelet, dalt vezetsz, vagy bevezetőt mondasz, vagy felajánlást veszel, akkor ott ülsz fönn a színpadon. Meg a pásztor is azt mondja, gyere, ülj ide mellém, akkor ott ülsz fönn a színpadon. És rendszeresen csináltuk azt pásztorban, amikor láttuk, hogy valamelyikünk előbb fölér, direkt fölhívtuk egymást. És csomószor beégettük egymást. Csönd van, vagy valami esetleg elkezd nyivákolni a telefon. És már annyira csináltuk ezt, hogy amikor megszólalt a színpadon a telefon, már rá se nézett, csak lenézett rám. Ja, úgyhogy, tehát van, hogy megtörténik, hogy elfelejtem, és ez teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Tehát, de az a helyzet, hogy tehát be kell lássuk, nem vagyunk Isten. Nem vagyunk Isten. Ezt azért mondom, mert sokszor azért hagyjuk bekapcsolva a telefon, mert azt hiszik, hogy mi nélkülözhetetlenek vagyunk. Tehát 2 órára nem iktathatjuk ki magunkat a külvilágból, mert annyira fontosak vagyunk, hogy bennünket bármikor el kell érni. Meg kell mentsük az embereket abba a 2 órába. Tehát muszáj. De az a tanácsom, hogy beszéld meg. Ha tudod, hogy ki az, aki hívhatna, akkor beszéld meg, hogy akkor ne hívjon. Amúgy meg halk is le, vagy... De ha meg hívnak, és fontos a hívás, mert volt ilyen is, akkor tudod, akkor nem, tehát elkezd csörögni, sőt, ha elkezd rezegni, és akkor megnézed, és akkor elkezd kotorászni. Nem találja 10 percig, de keresi, hangosan üvölt a telefon, vagy ha csak rezeg, akkor is hangosan keresi, és akkor mindenkit szétlök a sorból, kicsörtet, megáll a második asztalnál, haló? És mi végighallgatjuk itt, miközben prédikálunk, végighallgatjuk, hogy valaki ott itt a másik szobában a kávésasztalnál beszélget. Tehát nem. Tehát gondoljuk végig, hogy ez nem jó. Ha tényleg életbevágó, meg minden, volt ilyen helyzet, akár Katával kapcsolatosan Peti várt hívás, vagy valami, akkor tudod, számítasz rá, tudod, tedd meg azt, hogy szép nyugodtan mész ki, és kimész. Tehát kimész az ajtón, nekem végighallgassuk akár a 10 perces beszélgetést is, hogyha olyan, tehát tudod, ott a terasz, vagy ott van, itt van az előttér, tehát nyugodtan, hogyha ez ilyen életbevágó. Ja, úgyhogy a másik, harmadik dolog, ez pedig az, hogy menj el vécére, mielőtt elkezdődik az istentisztelet. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezek a gyakorlati válaszok erre a kérdésre, jó? A gyakorlati, mert mindjárt mondom a szellemi választ is. Tehát megértem, ha embereknek pisilnie kell. Tehát abszolút megértem. Tehát azt is megértem, ha a gyerek éppen a feje tetejére állt, vagy felgyújtott valamit a gyerekszolgálatba, és gyorsan erre kell keríteni a szülőt meg csörtet kifelé ezerre, hogy megregulázza a gyerekét, mert már nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ezt is megértem. De elárulok nektek egy titkot. Tehát tudod, mi történik akkor, amikor valaki kimegy? Mi történik? Figyelj. Ember. Mozog. Ja, tud járni. Hú, ja, amen, Pásztor Balázs, ügyes vagy, jó van, nyomjad csak, ez az. Tehát ez történik. Ha látnátok magatokat, amikor valaki kimegy, tehát el sem hiszitek, hogy mit csináltok. Tényleg, végignézitek, ahogy kimegy. Pedig semmi érdekes nincs benne. De valahogy az ember így reagál rá. Tehát úgy képhiba, vagy adáshiba, tehát se kép se hang, és így végignézzük, hogy elmegy, és akkor... Tehát az a helyzet, hogy meg kell küzdjünk a zavaró tényezőkkel, és mindemellett abszolút megértem, ha ki kell menni, akkor ki kell menni, mert sokkal jobb, ha ott kint megy ki, mint ha itt bent megy ki, oké? Okay? Tehát teljesen rendben van. De egy valamit meg kell értsük, hogy a másik oldal a történetnek, hogy ugyanez a megtörténik, amikor visszajön. Oké? Okay? Tehát ő már megkönnyebbült, már jól érzi magát, de visszajön, és mi ugyanúgy végignézzük ki. És természetesen nem hátul akar leülni, hanem vissza akar kerülni az ő bérelt helyére, ahol mindene ott van, és mindegy, hogy 3 emberen kell átmászni, tehát még visszamegy, igen, akkor fölállnak, arrébb húzza a lábát, tehát egy külön kis Szomszédok epizód zajlik a terem különböző részeiben, amikor ez történik. Tehát ez egyfajta hozzáállás, és ez nem jó. Ez nem jó. A legjobb az lenne egyébként, hogyha lenne, ha egy olyan helyünk lenne, már más erő elbrandozok, nem ezért nem váltunk helyet. De tényleg, tehát van olyan megoldás, hogy az ember, ha ki kell mennie, kimehet, de már vissza nem jöhet be, viszont van egy hely, ahol monitorról tudja nézni az Isten tiszteletet. És onnantól kezdve már tehát nincsen dupla zavarás, nincsen mászkálás. Mert minél többen vagyunk, annál több embernek kell majd pisilnie. Vagy több lehetőség a hívásra. De az üzenet hosszúsága, egy mondat jelentősége nem fog változni. Akkor se a 20-an vagyunk, és akkor se a 120-an. De minél többen vagyunk, annál több zavaró tényező lesz, ha ez számunkra teljesen elfogadható, meg normális. Oké, tehát ezért fontos erről beszélnünk. Fontos erről beszélnünk. Az a helyzet, hogy ha meg az ember fölhívja rá a figyelmet, akár négy szem közt, vagy valam, akkor még mérgesek lesznek. De mindegy, hát általában máson is mérgesek ők. Tehát ha egy gyülekezet az alapján kezdett döntéseket hozni, hogy ki lesz mérges, meg ki nem, akkor inkább hasonlítunk egy ilyen country klubra, vagy egy golf klubra, mint egy gyülekezetre. Tehát inkább egy legyen kiakadva, mint az összes többi. Ha lehet választani. Ja, úgyhogy embereknek hallaniuk kell az evangéliumot. Ez a fő cél. Az embereknek hallaniuk kell az evangéliumot, minél zavartalanabb körülmények között. Ezért csináljuk a dolgokat. Hogy mi is halljunk Istentől, és ezért, hogy emberek zavartalanul hallják az evangéliumot. Úgyhogy mit tegyünk? Hát ha egészségügyi problémád van, és tudod, hogy ki kell menned, akkor ahogy ez történik is, és tudom, ott ülsz hátul, és amikor kell, akkor kell. De pont azért ül hátul, mert nem akar másokat zavarni, úgyhogy ez teljesen rendben van. Amúgy, tudod, gyakorlati jó tanács, tudod, mint ahogy mi is, mikor elindulunk a gyerekekkel, pisi, kaki, meg volt, gyerünk mindenki el a WC-re, hogy ne 5 perccel az indulás után jöjjön rájuk. Úgyhogy, tudod, akkor előtte elvégzem. És hatalmasat tudunk segíteni embereken. Ha ennyire apró dolgot akár meg tudunk tenni. Ja. Kapcsolt ki a telefont, gyere időben. És most jön a mondtam rész. Hogy ne ücsörögjünk hátul. Ne ücsörögjünk hátul. Tehát a terembe van rendezve a hangosítópultig, azért, hogy ott üljünk. Mert ha olyan emberek, akik rendszeresen jönnek, hátul ülnek, az új emberek mögéig fognak leülni. Lásd, ma. Bocsa, Arnold, de már nem tudtál hátrébb ülni. Csak a lépcsőre. Legfeljebb. De majd az utánad jövő a lépcsőre ül. Mert nem mer előrébb jönni. Nem mer előrébb jönni. Meg ha hátulról tömítünk, az a helyzet, hogy akkor, ha valaki később jön, vagy új jön, vagy valami, ő nagyon meg fog ijedni, mert nem akar szem elé kerülni. De muszáj neki. Vagy sarkon fordul, vagy akkor ő lesz a zavaró tényező számukra, és nála ez még nem normális, hogy zavaró tényező akar lenni. Tehát mi lehetünk, a régi vágású gyülekezeti tagok lehetünk, azok, akik hát családban vagyunk, tudod, tehát belefér, rendben van. De számukra meg nagyon kínos az, hogyha nekik be kell jönni ide, középre. És mi szeretnénk felkészülni azokra, akik esetleg későnek vagy valami, hogy kirakunk extra székeket a zeneszolgált után, hogyha jönnek, akkor ne kelljen nekik előre jönni, hanem oda leüljenek. Erre föl vagyunk készülve, meg van beszélve Karesszal, meg van beszélve Istvánnal is ez. De ha ott hátul leülünk, akkor már nem segítettünk rajtuk. Úgyhogy tömörítsük itt elől a helyeket. Tömörítsük. Tehát üljünk be, bátran. Üljünk be. Tehát nem harap a bácsi. Nem köpködök. Volt néhány tanárom. Az első 2 órán ültem elő, utána már nem. kerestem más helyet. Tehát. Szellemi válasz. Szellemi válasz erre a kérdésre. Szeretnék egy kifejezést megtanítani nektek. Egy nagyon egyszerű mondatot, ami gyökeresen meg tud változtatni mindent belül. Gyökeresen. Ez a mondat három szó, nem négy szó. Ne, ez nem rólad szól. Ez nem rólad szól. Ez egy olyan mondat, ami mindent fenekestül fel tud forgatni az életedbe. És az én életemben is ugyanúgy. Ez mondja, hogy ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. És ezt nem én találtam ki, ezt a mondatot, ezt Jézus találta ki. És ezt a hozzáállást. Tehát a legnagyobb parancsolat, amit mondott Jézus, hogy szeresd Istent, és szeresd másokat. Hol vagyok én ebben a képben? Sehol. Ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. Tehát ez a legfontosabb parancsolat. És ha a keresztet nézzük, az is ezt erősíti meg. A függőleges része a keresztnek, szeresd Istent. A vízszintes része, szeresd másokat. Tehát a vízszintes kapcsolatok. Filippi 2-ben beszél erről a hozzáállásról Pál apostol is. 3., 4. és 5. verse. Filippi 2, 3-tól 5-ig. Azt mondja, ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt. Tehát ez négy szóval összefoglalva, ez arról, hogy ez nem rólam szól. Tudom, hogy a DM-ben ilyenek vannak kiről, hogy ez rólad szól, meg te vagy a fontos, meg a reklámszlogenek is erről szólnak, de más rendszerben élünk. Nézzük meg a világot. Ez a rólam szól elv alapján működik, és borzasztó, hogy hová tudja elvinni az embert. De ez nem rólam szól, ez egy hatalmas, hatalmas dolog. Ha megvan ez a hozzáállás, akkor az életem egy vadonatúj és magasabb szintjére tudok lépni. Mindegy, hogy hol vagyok. Mindegy, hogy milyen területen. Tehát gondolj bele, automatikusan, tehát ha ez a hozzáállásom, hogy ez nem rólam szól, automatikusan egy jobb házastárs leszek. Jobb házastárs leszek. Miért? Azért, mert nem fogom mindig azt érezni, hogy ki kell emelnem a társamnak a hiányosságait. És megmondjam neki, hogy kéne, meg hogy nem kéne. Meg hogy miért nem szolgál az, amit csinál. Miért nem szolgál felém. Hogy miért rossz az, amit csinál felém. Hanem ehelyett azon fáradozom, hogy szolgálom a másikat. Ez nem rólam szól hozzáállás, azon fáradozik, hogy a másikat szolgál. És képzeld, amikor apu, meg anyu azon fáradozik, hogy szolgálja a másikat, Mind a kettő kap. Ha mind a kettő... Oké? Ez ilyen Mr. Bines. Akkor senki nem kap. De ha azon fáradoznak, mert ez nem rólam szól, azon fáradoznak, akkor kap mindenki. Kap mindenki. Ja, úgyhogy ez a házasság, ez nem fog tönkre menni. Ahol mind a két fél megtanult, hogy ez nem rólam szól. Aztán ott van egyedülállóak, srácok. Tudod, legyen ez a hozzáállásnak, hogy ez nem rólam szól. Ez nem rólam szól. Miért? Azért, mert akkor válsz szenvedélyes követővé Jézusnak. Amikor nem rólad szólnak a dolgok. Nem az a fontos, hogy te mit akarsz, meg hogyan akarod. Tehát... Amikor ez ott van, akkor onnantól kezdve egy srác egy lánynak a szívét akarja megszerezni, és nem a bugyi tartalmát. Amikor ott van egy srácban, egy egyedülálló srácban, az, hogy ez nem rólam szól. És a lányoknak az első tetszik, nem a második. Ők azt keresik, hogy ki az, aki meg tudja nyerni a szívemet. Ott van egyedülálló lányok. Tehát, ha ez a hozzáállásuk van, akkor nem azon agyalnak, hogy nekik egy férfira van szükségük. Csak hogy biztonságban érezzék magukat. Tehát, ha az egyedülálló lányok elhinnék magukról, hogy ők a király lányai, egy királynak a lányai, gyönyörűek, akkor nem adnák oda magukat sok-sok szemétláda fiúnak, akik meg csak ki akarják őket használni. Ja. Úgyhogy, ja. Ha ez a hozzáállásom, vagy jobb alkalmazott leszek, ha ez a hozzáállásom, akkor sokkal jobb alkalmazó, tehát főnök leszek. Tehát ha ez a hozzáállásom, egy jobb gyülekezeti tag leszek, tehát élhetőbb, együtt élhetőbb gyülekezeti tag leszek, mert nem úgy mérics kérem a gyülekezeti tagokat, hogy hát ti rólam szóltok, és ha nem úgy csináljátok, ami nekem jól esik, akkor beszólok mindenkinek, mindenkit helyre rakok, meg a... Ja, nem jövök. Akkor nem jövök. Nem, hogyha ez a hozzáállásunk, hogy ez nem rólam szól, ez egy hatalmas áldás lesz. És én azt mondom, hogy a gyülekezeti problémák 95%-a nem nálunk. Nálunk nincs semmi probléma. Senki nem küszködik ilyen dolgokkal nálunk, ugye? De általában a 95%-a az ez a probléma, hogy ez rólam szól, vagy nem rólam szól. Tehát ennek a kettőnek a küzdelme. És ezért problémázunk sokszor kapcsolatokban. Akár egy gyülekezetem belül kapcsolatokban ezért van probléma, mert emberek úgy gondolkodnak, hogy ez rólam szól. És hogyha ezt a várakozást te nem teljesítetted, nem töltötted be, akkor duzzogok, és meg vagyok sértődve. Ja. De nem rólunk szól. Na most, ezért tartom én ezt a kérdést nagyon fontos kérdésnek. Oké? Tehát mi volt ez a kérdés, hogy miért annyira zavaróan mászkálunk? Mert nagyon jól lehet gyakorolni ennek az alkalmazását a gyakorlati dolgokban. Nagyon jól lehet alkalmazni és gyakorolni azt, hogy ez nem rólam szól. És amikor ebbe tudok fejlődni, akkor az életem minden területén fejlődni fog. Tehát egy jó hely ez a gyülekezet. Jó hely közösségbe lenni, mert tudok formálódni, tudok alakulni, ami aztán az életem minden területén hasznomra fog válni. Harmadik kérdés. Oké, az első kérdést azt múlt héten meg két hete néztük. Ma három kérdést nézünk, egyen túl vagyunk már más. A harmadik kérdés, pénz, na, már megint. Hát, már megint a pénzről beszél. De lehetnek jogos kérdéseink. A pénzügyekkel kapcsolatosan. Tehát, hogy a gyülekezetben hogy mennek a pénzügyek, hogy mint, és mi történik, hogyan használjuk fel, stb. Tehát egyik ilyen kérdés akár, hogy mennyit költünk a misszióra a kosárba dobott felajánlásból. Tehát mennyit költünk a missziókra. Na most ahhoz, hogy erre tudjunk válaszolni, ahhoz azért meg kell értsük, hogy Jézus mit ért a misszió alatt. Mert gyakran csúsznak el a dolgok. Ehhez Apostolok cselekedetei első fejezet 8. verséhez ugorjunk el. Elolvasom nektek, ha van Bibliád, nyugodtan lapozz oda, vagy klikkelj oda az okostelefonodon. Tehát Apostolok cselekedetei 1:8. Itt Jézus az olajfák hegyén áll, már feltámadt, és készül elmenni. Oké? És azt mondja, ellenben, amikor a Szent Szellem leszárátok, erőt kaptok. Aki mielőtt tovább olvasom, csak ennyi, hogy kaptatok erőt. Erőt kaptatok. Tehát akiknek ott van Jézus az életében, kaptatok erőt. De nekem nincs erőm ezt megtenni, meg azt megtenni. Figyelj, ha a Szent Szellem benned van, van erőd. Van erőd. Csak nem használod. De azt mondja, ellenben, amikor Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek. A tanúim lesztek. Ami azt jelenti, tehát rögtön első olvasatra, tehát mi az első jelennek, amikor valaki megkapja a Szent Szellem erejét? Hogy tanú lesz. Tanú lesz. Tehát tanú. Kik a tanúk? Azok, akik láttak valamit, és elmondják másoknak, hogy mit láttak. És Jézus erről beszél, hogy megkaptátok a Szent Szellemtől az erőt, úgyhogy ti innentől kezdve tanúk vagytok. Elmondhatjátok, hogy mit tudtok rólam, Jézusról. És mit, hogy folytatja, azt mondja, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Oké? Okay. Most én azt akarom, és szerintem minden azt akarok, hogy menjen a misszió. Tehát történjenek dolgok. De, figyeljetek, hol kell kezdeni? Hol kezdődik a misszió? Mit mondott Jézus? Jeruzsálemben. Az mit jelent? Számukra mit jelentett akkor? Hogy a saját udvaron. Tehát ők Jeruzsálemben voltak. Ott állt az olajfák hegyén, és így nézett rá Jeruzsálemre. És azt mondta, hogy itt kezdődik a tanúság. Itt kezdődik a misszió. A saját portánkon. A saját helyünkön, a saját városunkban. Úgyhogy a misszió az nem az, hogy küldünk egy pokrócot, meg egy rekamét, meg mit tudom én mit, valahová, és nem beszélünk Jézusról, csak segítettünk nekik. És aztán ennyi. Hanem a misszióban benne van Jézus neve. Hogy mi Jézus nevében adunk valamit. Igen, adtuk, de Jézus nevében adtuk. Oké, ez jelenti, hogy tanulnak lenni. Mert igen, szükség van pokrócra, és szükség van raktapasztra, és szükség van paplanra, meg rekamére, meg mindenre szükség van. De nem ezek a dolgok oldják meg az emberek problémáit, hanem Jézus. És amikor tesszük ezt, hogy segítünk dolgokkal, akkor azt Jézus nevében tesszük, hogy oda tesszük, hogy ezt Jézus nevében adtuk. Mert ő nála van üdvösség. Ja, úgyhogy, és mit mond Jézus? Hol kell tegyük először? Jeruzsálemben. Jeruzsálemben. Úgyhogy mennyi pénzt költünk misszióra? Az összeset. Tehát a híd közösség, az összes pénzt, ami bejön, azt misszióra költjük. Misszióra költjük. Mert Szeged a missziónk. Szeged a küldetésünk. És nem azok vagyunk, akik megfeledkezünk a saját portánkról, és aztán 2 évente kiküldünk 10 embert, mindenféle dologgal, hogy segítsük Romániában, mit tudom én, milyen szegény sorsú embereket, akinek valóban szükségük van segítségre, de közben még megfeledkezünk a magunkéiről, a magunk városáról, és a magunk embereinek a szükségéről, és akkor annyira vállon veregetjük magunkat, hogy már inhüvely gyulladást kapunk a várveregetéstől, hogy mi milyen frankók vagyunk, mert hogy mennyit missziózunk. Nem, tehát a misszió az itt kezdődik. Itt kezdődik. A misszió az nem az, hogy mit csinálunk, hanem az, hogy kik vagyunk. Tehát ez nem az, amit csinálunk, hanem akik vagyunk, ez a misszió. A misszió az nem egy projekt, hanem egy életstílus. És ezt szeretném, hogy ez egy életstílus. És mennyit költünk? Mindet. 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 Másik kérdés, ami a pénzügyekről felmerül, és már sokszor felmerült, akár pásztori szinten is, hogy miért tanítunk a pénzről. Miért tanítunk a pénzről? Hát azért, mert ha nem tanítunk arról, hogy Isten hogy gondolkodik a pénz felől, akkor emberek nem fogják tudni, hogy Isten hogy gondolkodik a pénz felől. És senki más nem hallgat pénzügyekbe ma. Mindenki tanácsot ad. Mindenki nyomja az embereket. Hogy vedd ezt, vedd azt, vedd amazt. Van megoldásunk, hogy meglegyen ez, meglegyen az, meglegyen az, hozzá felelőtlen, őrült döntéseket, de csak érezd át azt a pillanatot, hogy megvan az, 0 forinttal, de beleülhetsz, és vezetheted, és érezheted az új szagát annak a kárpitnak, vagy annak az autónak, amikor beleülsz, akkor bezsongasz. Tehát tényleg jó érzés egy új autóba belenni, vagy egy újszerű, új szagú autóba, tényleg jó érzés. Te csak érezd. és menj bele őrült döntésekbe. Tehát kapjuk a tanácsot ezerre, de pont ezért kell, hogy tanítsunk, mert Istennek van mondani valója. Jézus 5-ször többet beszélt pénzről, vagy olyan példázatokról, amiben benne van a pénz és az annak kezelése. 5-ször többet beszélt, mint mennyről és pokolról együttvéve. És mindjárt elmondom, hogy miért. De 100-szor elmondtam már, tehát ez most nem egy pénzüzenet, de azért fontos gondolatot el akarom mondani. Tehát ebben az évben volt egy üzenetsorozat, amiben 3 üzenet volt, és talán volt egy üzenet, amiben részben beszéltem pénzügyről. Tehát nem beszélek állandóan róla. De fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla. Fontosnak tartom. És azért, mert azt akarom, hogy egy szeretett kapcsolatunk legyen Jézussal. Tehát azt szeretném, hogy szeretett kapcsolatunk legyen Jézussal. Mert tudom azt, hogy amikor az ember szerelmes, akkor őrű dolgokra képes. Tehát emlékszem arra, amikor Budapesten udvaroltam virágnak. Tüzön vizen. Elkísértem Óbudára, és nem érdekelt, hogy elment az utolsó hév. Visszagyalogoltam a belvárosba. Jó kis séta volt a Dunaparton, de nem ez éltetett. Hanem az, hogy addig is el tudtam kísérni. Ja. És akkor eszembe jönnek azok a napok, amikor csörög a kaputelefon, Bali, gyere, segíts fölvinni a szatyrokat az autóba. Megint adjál már. Tudod, most meg az ember megszokotta már, kapuban nem akar lemenni az asszonyhoz, hogy segítsen szatyrot fölhozni. Oké, tehát... De az ember őrült dolgokra képes, amikor szerelmes. És... Ja, tehát megteszed, elhozod, ide viszed, oda viszed, mindegy, hogy hol van. Emlékszem, nem tudom, már valamelyik pásztort húztuk, ilyen képzeletbeli levelet, mint ha felolvastuk volna, hogy azt pásztor Franciával csináltuk, azt hiszem, meg még 10 éve, 15 éve, fölolvastuk, mint hogyha tényleg Pásztor Franciá írt volna egy szerelmes levelet a Klaudiának, a feleségének, és hogy drágám, annyira szeretlek, hogy a legszélesebb óceánt is átúsznám, csak hogy veled legyek. És annyira szeretlek, hogy a legmagasabb hegységen is átmásznék, csak hogy halljam a te hangodat, és akkor ilyeneket le voltak írva, és akkor utóirat, ha holnap nem esik az eső, akkor majd átugrok hozzád egy kicsit beszélgetni. Tudod. Ja, tehát őrült dolgokra vagyunk képesek, amikor szeretünk. Tudod, a gyerekeidért őrült dolgokra vagy képes. A pénz sokszor nem is számít igazán, amikor az ember szerelmes, vagy nagyon szeret valakit. Tehát őrült dolgok. Beöltözök hercegnőnek. Van fönn, utána a Facebookon még mindig fönn van a kép rólam, hogy ott van a hülye fejdísz rajta. Tehát játszottam a Lucival. Nem tudom, miért én voltam a hercegnő, mert sokkal szebb hercegnőnek, mint én, de hát mindegy, ez volt a részem a játékban. Megtettem, mert szeretem. Tehát sok dolgot megteszünk, örül dolgokat, amikor szeretünk, és azt szeretném, hogy érezzünk így Jézus iránt is. Vagy ez növekedjen, ez az érzés. Ebben növekedjünk, vagy mélyüljünk. Tudod, ha szeretjük Jézust, akkor azok a dolgok, amikről ő beszél, ez legyen pénzügy, ez legyen házasság, ez legyen barátság, kapcsolat, gyülekezeti élet, mindegy, hogy milyen terület, tudod, nem zavar. Nem zavar, hogyha mást mond, mint ami nekem egyelőre az én véleményem. Nem zavar. Mert szeretem őt. Egy dolog miatt zavarhat. Ha van valami rejtett bálvány az életemben, és féltem azt, hogyha ezt megteszem, akkor el kell veszítsem az én kis bálványkámat. Amikor Jézus mond nekem valamit valamiről. És az a helyzet, hogy nem véletlenül beszélt Jézus a pénzről sokat. Mert az első számú bálványa a mai embernek, de úgy tűnik nekem, hogy ez 2000 évvel ezelőtt is így volt, az a pénz. És az anyagi dolgok. Úgyhogy Máté 6-ban ezt mondta Jézus 19. versben, hogy ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők. Aki sokszor félremagyarázzák a kereszténységbe, és a 200 évvel ezelőtti misszió nagy része, azok a nagy nevek, akiket mi nagyra becsülünk, sajnos ők a szegénység teológiát hitték, hogy szegénynek kell lenned ahhoz, hogy Isten szerint való legyél. A Biblia ezt nem tanítja. Tehát nem erről van szó, hogy nem lehetnek szép dolgaink, vagy nem lehet jó minőségű dolgot. Ugye a kínain a legolcsóbb ruhát kell megvegyed, és akkor vagy Isten szerint való. Nem lehet márkás ruhád. Nem erről van szó. A probléma az sokszor, tehát a gond az az, hogy nem az, hogy vannak szép dolgaim, hanem amikor a szép dolgok birtokolnak engem. És függök azoktól a szép dolgoktól. Az a probléma. Tehát szív probléma. De azt mondja, hogy ne itt gyűjtsünk magunknak kincset a földön. Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el. Oké, és más helyeken, de összerak, vagy mit mond Jézus? Tehát a helyi gyülekezet, de való befektetés, az a mennybe való gyűjtés, a kincseknek a gyűjtése. Mert ahol az értékeid vannak, ezt mondta Jézus, oda húz a szíved. És ez annyira igaz. Ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Tehát a szív az, erről beszél, hogy a szív, az követi az értékeimet. Vagy hát a példa, a szív követi a pénzt. A szív követi a pénzt. És sokak számára ezért nem bírja megkaparintani Jézus a szívüket. Mert nem kapta még meg, úgymond a pénztárcáját. Ez nem azt jelenti, hogy rázd ki, meg ürítsd ki neki, hanem nem szabad azon a területen. Jézus nem azt mondta, hogy imádkozz, és amit érzel, azt úgy adj. És ha úgy érzed, akkor adj. Nem azt mondta, nekem akarod adni a szíved? Akkor adj először nekem, amikor én küldöm a fizetésed. Akkor adj nekem először. Mert a szíved követni fogja azt, ahová a pénzed megy. Mindig. És 24. vers, mert egyetlen szolga sem szolgált egyszerre két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Nem, én mind a kettőt szeretem. Vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. Oké, tehát nem sátánt mond, Istent és sátánt, hanem Istent és pénzt. Mert lefordította magyarra, emberre. Lefordította emberre. Isten és pénz. Mert a pénz az első számú vetélytársa Istennek az emberi szívben. Sajnos ez így van. Így van. És egy 1 Timóteus 6:10 azt mondja itt Pál apostol emberekről, hogy pénzimádatokból sokféle baj és gonoszság származik. Oké, tehát és ott ebben a részben elolvasod, de 1 Timóteus 6-ot azt mondja, hogy nem a pénz a gonosz, hanem a pénznek a szeretete. Megint egy szívbeli hozzáállásról beszél. Oké, tehát pénzimádatok sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már letérített a hit útjáról egyeseket. Tehát ez azt jelenti, hogy emberek le tudnak térni a hit útjáról. Mert nem dölt el, hogy ki ér szívem. Nem álltam szembe a tükörrel, és beszéltem ezt meg Istennel, hogy hoppá, ezen a területen mi a helyzet velem. Hanem, ez nem olyan fontos. Ez nem olyan fontos. És jönnek a helyzetek, és sorba hozom meg a hamis döntéseket, és aztán azt veszem észre, hogy letértem a hit útjáról. És azt mondja, hogy akik ezen felül még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak. Tehát Pál, erről beszél. Úgyhogy miért beszélek a pénzről, vagy a kérdésem belül a kérdés, hogy miért beszélünk a pénzről, miért tanítunk a pénzügyekről, mert szeretném, ha szeretnéd Jézust. És nem akarom, hogy letérj a hit útjáról. Ennyi. 4. kérdés. Miért nem jöhetnek be a gyerekek az Isten tiszteletre? Miért nem jöhetnek be a gyerekek az Isten tiszteletre? Úgy látjuk, hogy 6. osztály és fölfele már bent lehetnek. És majd, hát Flora is már, meg lehet, hogy Claudia is, azt hiszem, 6. Tehát igaz, 5. ő még? Ja. Tehát Flóra már jöhet be, mondtuk is neki, de majd csinálunk egy ballagást. A gyerekszolgát átadja őt a mi kezünkbe ide, de nyilván ez az ő döntése is kell, de nem engedjük, hogy sokáig húzza, mert szüksége van arra, hogy haladjon ő is a növekedéssel, a felelősséggel ő is menjen előre felé. De ezt látjuk, hogy hatodik és fölfele már tudják fogni azt, amiről beszélünk. Lehet, hogy nehéz lesz, de hát nyilván át kell állni. Növekedéssel fájdalom jár. Úgyhogy, és én, mint szülő, és szerintem szülők nevében simán beszélhetek, hogy mi örülünk annak, hogy van foglalkozva a gyermekeinkkel. Tehát bárhol voltam gyülekezetben, ahol volt gyerekszolgálat, egyszerűen hálás voltam értük, hogy befektetnek az életükbe, és azért is hálásak voltunk, hogy amíg befektetnek az életükbe, addig nincs itt. Oké, tehát ha az összes itt lenne fönn, hát az kaotikus lenne. Ez nem nekik való hely itt fönt. Én legszívesebben azt csinálnám akár, hogy a zeneszolgálaton sem lennének, hanem kapásban lent lennének, és lennének saját dalaik, ahol a saját dallal, saját egyszerűséggel nekik is van egy dicsőítésük egymás között, és vezetni őket valaki lent dicsőítésben. Két-három dal, vagy kettő dal, akár mozgással, mert a gyerekek szeretik ezt is, mozgással rögzülnek dolgok. És az ő szintjükön történne az éneklés. Ezt most nem tudjuk megtenni, de lehet, hogy idővel majd meg fogjuk tenni. És számunkra ez azért jó, mert lehet, hogy csak a móka kedvére egyszer csinálunk egy olyan istentiszteletet, hogy mind itt lehet fönn, és akkor majd ennyire hálásak leszünk a gyerek szolgálatért, hogy van, és hogy van, akik szolgálnak a gyermekek felé. Ja, de ez egyébként egy kulcs a gyülekezetben a gyerek szolgálat, mert tudod, hogyha itt lennének fönt, akkor mindig ez lenne. Üj már le! Ezt hallgatnánk a szülőktől, tudod. Ebből a sarokból, abból a sarokból, tehát körülbelül ezek a kifejezők. Nem szabad! Ne nyúj hozzá! Mondtam, hogy kikapsz! Ettől már csak az rosszabb, amikor Pesten volt, hogy nem volt a babával, pedig van babamama a szoba, és monitoron láthatja, hogy mi történik, tehát hallja meg minden. Sőt, szoptatós szoba is volt. És tudod, ott ül hátul, és tudod, a gyerek felsír. Anyuka ahelyett, hogy kiment volna. Mondom, ne rázzam, még hányni is fog, adjam, tudod, menjen ki vele, ott a szobájuk, tudod, de... Tehát, hogy hirtelen üvölt a gyerek, akkor a anyuka süstörög ezerre, még rázza is. Tehát káosz tud lenni ebben is. Tehát, és ezerféle szituáció lehet a gyerekekkel itt bent. Ezerféle. De amit láttam, az, és tapasztaltam, hogy nem nyerhetek. Nem nyerhetek. Mert valakinek a gyerek ez egy olyan terület, hogyha én szólok, vagy kérek, vagy valami, akkor durranak dolgok. Tehát nem tudunk nyerni ezen a területen. Nehéz. Tehát nem lehet nyerni. Nem úgy akarunk nyerni nyilván helyzetekben, hogy valaki le legyen győzve, nem így, hanem az, hogy jól jöjjünk ki belőle. Tehát ezt nem lehet. Nem lehet. És éppen ezért mi egy olyan környezetet biztosítunk, ami számukra ki van találva. Oké, tehát ezen dolgozunk, hogy egy olyan környezetük legyen, ami számukra van kitalálva. Értük van. És értik azt, hogy mi történik. De ez ott kint van. Vagy ott kint, vagy ott kint, vagy ott kint. Ez épülettől függ. De nem itt bent köztünk. Tehát a számukra kitalált rész az ott van. Úgyhogy van néhány ellenvetésem azzal kapcsolatban, amiket kaptam itt szülőktől. Megint csak régebbi tapasztalatom, hogy volt, aki azt mondta, meg így vitázott ezen, hogy de én azt szeretném, hogy a gyerekem látná, ahogy dicsérem és imádom az Istent. És hogy azt szeretném, hogy itt álljon mellettem, és itt legyen velem. És milyen szelleminek hangzik, nem? És azt mondtam, hogy egyetértek. Ott van erre a hétfő, a kedd, a szerda, a csütörtök, a péntek, meg a szombat. Te 6 napod van, hogy lásson téged, hogy hogyan imádod és dicséred az Istent. Mert amikor ezt mondja valaki, hogy én azt akarom, hogy lássák itt bent, hogy én, hogy... azzal csak igazából azt akar, hogy a gyereke lássa azt, hogy ő fölemeli a kezét, meg énekel. Csak erről beszél. Mert ha azt látja, hogy hétfőtől szombatig mindenkivel veszekszik, kötözködik, nem tisztel embereket, vasárnap meg, drága Jézus. Egy dolgot lát a gyerek. Képmutató. És ez az, amiért, amikor egy picit már kikerülnek a szárnyaink alól, emiatt mennek el a gyülekezetből a fiatalok. Mert ezt látják, hogy tudod, szülők képmutatók. Ja, úgyhogy hétfőtől szombatig, hajrá! Lehet mutatni, hogy imádom Jézust, hogy dicsérem Jézust. Egyébként nehéz a gyerekek előtt imádni Jézust, tehát mert ők a mi gyerekeink. Hát. Tehát ők azok a teremtmények ezen a földön, házastársunkkal együtt, akik a leggonoszabb dolgokat tudják belőlünk kihozni. Ezt már valahogy, tudod, tehát ők, nekik van ajándékuk rá. Na, tehát, tudod, apa, pisilni kell? Nem! De nagyon kell pisilni. Nem most! Tartsad! Csak azért, mert én most nem érek rá, vagy éppen be akarom fejezni ezt a mondatot, könyvolvasás könyvet olvasok, hogy valamit. És hihetetlen bunkó tudok velük lenni. Tehát, és sűrűn abban a helyzetben találom magam, hogy úgy kell bemutassam, hogy imádom Istent, hogy oda megyek, és azt mondom, bocsáss meg. Vagy oda megyek a feleségemhez is, mert hogy tanúi voltak a veszekedésünknek, oda megyek a feleségemhez is, előttük kell bocsánatot kérjek. Nem titokban, mert értük, muszáj előttük bocsánatot kérnem. Mert lehet, hogy látják a vitánkat, és azt, hogy mi történik kettőnk között, és ez nem jó, de egy családban ez megtörténik, de akkor látniuk kell a feloldozását is. Hogy kell ezt csinálni, és hogyan kell rendbe tenni. Tehát abban nem hiszek, hogy nem lehet a gyerekek előtt veszekedni, mert ez képtelenség. Aki azt mondja, hogy ezt lehet, az nem a földön él. Hanem, hogy óra mű pontosan, most nem leszek ideges, majd 10 perc a gyerekek le, fekszenek, akkor majd jó ideges leszek rá. Ahhoz már tehát Jézusnak kell lenni, vagy valamit. Az így nem megy. Nem megy. Viszont ha tanúi voltak, akkor tanúinak kell lenni annak, hogy hogyan történik a bocsánatkérés, és hogyan történik a megbocsátás. A rendbetétele. Ja. Mert ebből fognak tanulni. Persze veszekedni is tanulnak ebből, de bocsánatot kérni is tanulnak. Ja, úgyhogy tudod, tehát így tudom bemutatni az imádatot, vagy a dicséretet. Az élet különböző poros, ütött, kopott helyzeteiben. Ja, és ez az a helyzet, ahol igazán megtanítom neki az imádatot. Nem az, hogy lát engem felemelt kézzel, vagy hangerővel énekelni, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy gyülekezetben. Hanem az élet apró részleteiben. Ja. Ja, ja, ja. Ha azt akarom, hogy a gyerek lássa, hogy hogyan imádok, akkor le kell ülnöm vele beszélgetni. Akár az ő helyzetéről, akár arról a helyzetről, amit esetleg látott. De beszélgetnünk kell, mert az első számú szellemi befolyásoló tényező én vagyok. Vagy a szülő. Apu, anyu. Akár tetszik, akár nem. Tehát mi vagyunk. Például, ha gond van a gyerek szolgálatban, akkor nem az első, hogy elkezdek nyomozni, hogy na akkor, tudod, keresem a bűnbakot. Kibántotta a gyereket, vagy mi történt, vagy hogy történt, vagy és akkor mindenkit kikérdezek, aki ott volt. Pistikét, Józsikát, Marikát, Terikét, Ferikét, az összes gondozót, és raportra állítok mindenkit. És aztán mi lesz? Igen, megvan a bűnös, de azért csinálhatta Pistike ezt az én kis Józsikámmal, mert aki velük van, az nem foglalkozik normálisan velük, azért, mert ez a rohadt gyülekezet nem tud normális gyerekszolgáló csapatot összerakni, tehát mindenkivel probléma, és ezt a gyerek végighallgatja, vagy végignézi. És mi történik? Hát nem Isten dicséretét és imádatát mutattam be a gyerekemnek, és szépen megtanulja. Szépen megtanulja. Ja. És ez a csapat, aki itt van, a híd közösségben, aki a picikékkel és a nagyokkal is foglalkozik, akik éppen most lenn vannak, vagy akik közülük itt vagytok fönn, tudod, véres verejtékkel szolgálnak. Véres verejtékkel szolgálnak. És le a kalappal. Mert az egyik leges, legfontosabb szolgálatunk az a gyerekszolgálat. És ez nem fog változni. Ez az egyik legfontosabb szolgálat, a gyerekeink. És azok a gyerekek, akik majd, ha jönnek még családok, vagy egyedülálló szülők gyerekekkel, az ő gyerekeik. Ők a következő generáció, akik itt vannak már az Úrunk előtt. Ja. Úgyhogy hibázhatnak szolgálók? Persze, hogy hibázhatnak. Emberek. Persze. De a kérdésem az az, hogy szülő, te hányszor hibáztál? Ma. És kiakadsz arra, aki itt van egy héten egyszer, tehát annyi, olyan kontaktja nincs a gyerekemmel, mint neked szülőnek, tudod? És akkor kiakadok, ha ők valamit hibáznak? Tehát nincs realitás. Ja. Egy dolgom van. Támogatom és erősítem őket. Hátulról. És támogatjuk egymást. Mert így fog a gyerek is jobban beépülni, és így fog tudni a gyerek jobban elfogadni azoktól, akik viszont véres verejtékkel szolgálnak felé. 5 Mózes 6, ezzel kapcsolatosan. Halt hát Izrael népe, az örökkévaló a mi Istenünk. Az örökkévaló az egyetlen Isten. Izrael, szeresd az örökkévalót, az Istenünket. Teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erőddel. Jól véssétek a szívetekbe, és gondosan őrizzétek meg, amit most parancsolok nektek. De gyermekeiteknek is véssétek a szívébe és elméjébe. Tanítsátok őket. Újra meg újra beszéljetek ezekről a parancsokról nekik, amikor otthon ültök, vagy úton jártok. Amikor lefekszetek, és amikor felkeltek. Tudod, emberek már mesét kapcsolnak be a tévében lévő DVD lejátszóra is. 5 percet mennek az iskolába, de tudod, bekapcsolja, csak 5 percig ne kell a gyerekkel beszélni, mert hülye kérdései vannak. Korán reggel ne idegesítsen fel az autóban a hülye kérdéseire. És inkább jó hangosra rakom a zenét, vagy berakok egy mesét nekik a DVD-be, a kocsiba, meg ilyenek. Tehát nem, azt mondja, tudod, beszéltek újra meg újra ezekről a dolgokról. Otthon, amikor ültök, az úton, amikor jártok, amikor lefekszettek, és amikor felkeltek. Ja. Lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy bugyut a kérdések, de meg kell tennünk. Ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket. Ja.
Jó. De akkor is behozom. Ide. Akkor is behozom.
Fantasztikus. Ja. Tehát nyilván nem fogjuk megkérdezni, hogy hány éves a gyerek, meg minden, de tudom azt, hogy saját példából állunk a sorban, nagy család vagyunk, drága egy strandon. Hány éves ez a kicsike? Ó, nincs még 3.
3,5 vagyok.
Tudod, nem vagy te még, nem múltál 3. És megtanítjuk hazudni. Megtanítjuk arra, hogy ne vesse alá magát a tekintélynek. Tudod, nem jó. Nem jó. Tehát azt akarjuk, hogy a gyerekek engedelmeskedjenek a mi tekintélyünknek, igaz? Ezt szeretnénk. Akkor a legjobb módja annak, hogy megtanítjuk őket a saját példánkon engedelmeskedni tekintélynek, amikor olyan helyzetekben vagyunk. Hogy én hogyan vetem alá magam, mert azt fogja őket is megtanítani. Hogyha az szokik hozzá, hogy amikor nem tetszik valami, akkor csak hazudj, csak hogy keresztül vidd azt, amit akarsz, akkor ő is így fog élni, és 5-10-15 év múlva ő is ezt fogja csinálni. Amikor, és ki lesz elakadva, mert nem jön haza, elkölti a pénzt, amire azt mondhatja, hogy a visszajárót kérem, nem jön haza időben, és csodálkozunk rá, hogy miért csinálják ezt, de közben mégis jó, csinálják ezt maguktól is, de mi is hozzásegítünk rendesen. Ja. Mi tanítványoztuk őket. Olyanná. Ja. Úgyhogy ja. Hozzad. Hozd be nyugodtan akkor. Harmadik kis ellenvetésem, ez is előfordul. De Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, akkor miért nem lehet ide behozni? Ugye? És akkor azt szoktam, na és hol mondja ezt Jézus? Ha már ennyire tudod, akkor mondd meg, hol van. Máté 19:14, el lehet olvasni. És azt mondja, ezzel az a probléma, hogy nincs az egész vers idézve, csak ez a része. Tehát, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Máté 19:14. Egyébként sátán is ezt tette, hogy részben idézte a verseket Jézusnak, amikor megkísértette. Tehát nem ildomos. Azt kell nézzük, hogy mit mond az egész annak az írásnak. És ezt mondja. Jézus azonban ezt mondta, igen, Jézus mondta, ne zavarjátok el őket. Engedjétek a gyerekeket hozzám jönni, hiszen Isten királysága olyanoké, akik hozzájuk hasonlítanak. Oké, ez a ne zavarjátok el őket, ez más szóval azt jelenti, hogy ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek. Ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek. Sajnos az egyház nem, hogy segítette volna, az én életem tanúrá. Nem, hogy segített volna Jézushoz jönni, hanem akadályozott. Azzal, ahogy engem gyerekkoromban, hogy tanítottak. És amiket kellett csináljak. Ez nem segítette Jézussal való kapcsolatomban, hanem akadályozott. Tehát, hogy Jézushoz jöjjek. És nem mondhatjuk azt, hogy rendben vannak a dolgok a kereszténységben, amikor azt látjuk, hogy elérkezik a 18 éves kor, mennek egyetemre, és eltűnnek a fiatalok a gyülekezetből, az egyházból, a kereszténységből. Tehát akkor valami nincs rendben, valami nem jól működik. Tehát ha a tőzsdén a befektetett pénzemnek a 80%-a elmenne, akkor nem mondhatom azt, hogy ne, minden rendben van, nincs itt semmi, nem változtatunk, teljesen rendben van. Hát dehogy, hát nem, változtatni kell. Nem folytathatjuk ugyanígy, mert akkor maradék 20% is elmegy. De az a helyzet, hogy a gyerekek a pokolba unják magukat. A gyerek szolgálatokba. Vagy az ifjúsági szolgálatokba. Tehát a probléma az... Tehát ez probléma, amikor olyanok dolgoznak gyerekekkel, akik nem szeretik a gyerekeket. Ez probléma. És sokszor ez van. Szolgálni kell, megcsinálni kell valamit, de egy-két alkalommal levágódik, hogy most valaki szereti a gyerekeket, vagy sem. Ha nem szereti, akkor nem kell gyerekekkel foglalkozni. Tudod, a színező ma már nem elég. Az a OTP-ben van a sarokba. 2 percig el legyen a gyerek. Tudod, a színező meg a színes ceruza. Egy ilyen IKEA-s széken, vagy asztalon. Tehát ez nem elég. Tehát azzal, hogyha unalmas, és nem törődünk, és nem akarjuk fejleszteni a gyerek szolgálatot, azzal az az üzenetünk, hogy gyerekek, mi nem szeretünk titeket. Ti csak pup vagytok a hátunkon. És hogy keresünk valakit nektek, aki el van veletek. Lenne mindegy, hogy érzitek magatokat, csak mi jól el legyünk fönt. Ti nem vagytok fontosak. Ez rólunk szól. De mi nem így akarunk hozzáállni. Nem így akarunk hozzáállni. De én azt szeretném, ha a gyerekeim, igen, és ez nagyban rajtam múlik, hogy ők Jézus követők lesznek-e vagy sem, mert az én példám, vagy a szülők példája lesz a fő irányadó, de ha a gyülekezetben ahhoz szoknak hozzá, hogy ez ők nem fontosak, akkor számukra a gyülekezet nem lesz fontos. Kérem, akkor azt üzenjük nekik, hogy nem vagy te ennyire fontos, akkor tanítsunk titeket Jézusról. Ja. És ezért mondom azt, hogy egy gyerekszolgálatot, vagy egy ifjúsági szolgálatot, ha van rá mód, ezt a két területet kell tömni pénzzel. Mert ezt a két területet tömik pénzzel ma a világban, hogy megnyerjék a gyerekeinket. Oké, a Disneynek van néhány egere, a Mickey meg a Minnie, meg néhány hercegnője, és mit képesek tenni a gyerekeink életébe? Nekünk meg van Jézus, és egy üres sír, és mennyire nem vagyunk képesek arra, és a Szent Szellem, és ajándékok, és nem vagyunk képesek arra, hogy a fiatalokat megfogjuk. Tehát szükség van arra, hogy ezeken a területeken az egyház változzon, és fejlődjön, és mi is keressük ennek az útját, és imádkozom azért, hogy hogyan, és mint, és szeretnénk növekedni ebbe. Ja. Tudod, mi a gyerekszolgálat? A gyerekszolgálat azt jelenti, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy kicsoda Jézus, azon a szinten, amin ők megértik. Egy olyan környezetben, ami tiszta, biztonságos és buli. És buli. Ezért vettük a trambulint is. És ezért veszünk majd Xboxot is. Mert buli részen is dolgozni kell. Úgyhogy és veszünk csocsót is. Meg pingpongasztalt, a jövő héten megveszük a pingpongasztalt. Úgyhogy jó lesz. Tehát kell ezen dolgozni. Tehát a gyerekszolgálat az, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy kicsoda Jézus, azon a szinten, amin ők vannak, itt nem ezen a szinten beszélünk. Lent azon a szinten, amin ők megértik, egy olyan környezetben, ami tiszta, oké, tehát egy szülő azt nézi, hogy tisztel valami. Biztonságos, hogy lesz-e valami baj a gyerekemnek. És jól érzi-e magát. A negyedik szó lehet a Biblia, de ez egyértelmű, hogy kapnak Bibliát, meg tanítjuk Jézusról, de nem ez határozza meg, hogy érzik magukat. Az első kettő meghatározza. Sőt, ez a három dolog, ez a szülőnek fontos. Tiszta, biztonságos és buli. Ez a szülőnek fontos, nem is a gyereknek. Az, hogy tanítjuk őket, és azon a szinten, hogy ők megértik, ez számukra fontos. Ja, úgyhogy... Mi az, hogy buli? Tudod, mi az, hogy buli? Isten jelenléte nem bulizás. Na, ez a nagy tévedés az egyházban. Ez. Savanyú fej. Szomorkodjunk, vagy... Tehát összekeverik a tiszteletet a... Nem tudom mivel. Tehát azt hiszik, hogy a tisztelet az a halálos komolyság, tehát a temető hangulat. Nem, legyen buli, legyen vidám, legyen felhőtlen. Úgyhogy szeretjük a gyerekeket annyira, hogy nem... Szeretjük, hogy nem úgy tanítjuk a gyerekeket a dolgokra, hogy azt az üzenetet kapják, hogy ez unalmas, hogy ez semmire nem való, és a gyülekezet is unalmas, és az se való semmire. Nem, olyan helyet akarunk nekik adni, ahol szeretik a gyerekeket. Szolgálnak felük, és megtanítják Isten dolgára. És ezt szeretnénk. Ja. Tehát mély horgonyt a szívükben. Ami lehet, hogy majd eljön a tinédzserkor, és lázadnak minden ellen, tehát lázadnak még az ellen, hogy tudják, hogy a legjobb dolog, de csak azért lázadok, mert lázadok. És ő sem tudja megmagyarázni, hogy miért, csak minden fáj, meg minden kín, és minden, tehát ha azt mondod fekete, akkor azt mondja fehér, ha azt mondod fehér, akkor azt mondod fekete. Van, aki 70 éves korára nem növi ki ezt egyébként, tehát vannak ilyen rokonaim. Tehát szoktam tesztelni, másfél óra elteltével az ellenkezőjét kezdem elmondani, amit másfél órán keresztül vitatkoztunk, és akkor vált. Hirtelen az lesz a vélemény, ami nekem előtte másfél órán keresztül volt. No, jó van, hát most mégis kiszámítható a beszélgetés. Kipróbál mind a két oldalt, ő is szereti. Ja, tehát, na, úgyhogy, tehát, ha el is távolodnak, megvonják el barátok, meg dolgok, meg kísértések, vagy bármi, de ha mélyen van lenn az a horog, és baj van, és rájön arra, hogy ez hülyeség volt a saját kárán, akkor tudja, hogy lehet visszajönni. És tudja, hogy van több. És szeretnénk e felé menni a gyerek szolgálatban. Ja. Hogy egy ilyen horgony legyen az életünkben. Van egy Isten, aki várja őket haza, és szereti őket mindig. Ja, úgyhogy ezért csináljuk úgy, ahogy, és ezért akarunk tovább fejlődni, és ezért nem jöhetnek be a gyerekek az Isten tiszteletre. Ja. Ehhez kellenek odaszánt csapattagok, és ez egy olyan szolgálat, ahol nagy szükség van akár csapattagok, akik hajlandók, szeretik a gyerekeket, és hajlandók tanulni. Hajlandóak tanulni. Ja. Úgyhogy ez a három kérdés volt ma. Jövő héten is lesz három kérdés, aztán nem tudom, talán még egy vagy kettő. Ugye a tanyám üzenetsorozatban. Úgyhogy remélem, hogy tanultunk dolgokat. Jobban megértettük azt, hogy mit, miért szeretnénk csinálni, vagy mit miért csinálunk, ez fontos. Fontos. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, az, hogy mi ebben az egészben részt vehetünk, hogy van egy gyülekezetünk, és úgy gondolkodhatunk a gyülekezetünkről, hogy ez a mi családunk, ez a mi közösségünk, és veled együtt tényleg formálói vagyunk ennek a közösségnek. És tényleg imádkozunk azért, hogy erősítsd meg a szívünkben azokat, azt, amit mondani akarsz számunkra, személyesen. És erősítsd meg a szívünkben azt is, hogy engedelmeskedjünk annak, azoknak a parancsoknak, amiket mondasz. Úgyhogy itt a kérdésem mindannyiatok számára, amit meg van hajtva a fejetek, hogy mit mondott neked Isten az üzenetben? Lehet, hogy ez ilyen rendhagyó volt, ez sokkal gyakorlatilag volt, mint bármi más. De mit üzent neked Isten? Mit tanított neked? És mi van a szívedben? Van-e ott egy feltétel nélküli engedelmesség? Tehát lehet, hogy a házasságról tanított. Vagy a munkában lévő hozzáállásról. Vagy az ima életedről, vagy a pénzügyekről. Hol, milyen területen van problémád, olyan problémád, ahol azt tanulhatod, hogy ez nem rólam szól. Lehet Isten a szívedre helyezte egy gyerek szolgálatot. És csak imádkozz értük, a csapatért, akik folyamatosan és kitartóan szolgálnak feléjük. Ott van lenne Erzsike, ott van lenne Virág, hétről hétre váltják egymást, ők ketten, de szükség van segítőkre, sőt, változások, a jövőben lévő változások, amik januártól lesznek, még inkább szükség van csapatbővítésre. Tudod, lehet, hogy haladhatnánk lenti dicsőítés felé, tehát szükség van, imádkozz, hogy Isten vezessen ebben. Lehet, hogy oda mehetsz hozzájuk, és azt mondhatod, hogy köszönjük, hogy foglalkozol a gyerekekkel. És ha van ajándékodra, akkor meg tarts velük. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy így gondolkodhatunk magunkról, így gondolkodhatunk másokról. Ez egy más szintje az életnek. És köszönjük, hogy ezt érzékelhetjük, és élvezhetjük is. És a javunkra van. Nem csak mások javára, hanem a mi javunkra is. Köszönjük, hogy formált bennünket, hogy szeretsz bennünket feltétel nélkül. Imádkozunk, atyánk, hogy úgy fogadjuk a te szavadat, ahogy te szólod. És hallgatni akarunk minden egyes szóra, amit mondasz. Engedelmeskedni annak. Jézus nevében. Ámen.